Jó estét kívánok mindnyájuknak, akivel még nem találkoztam, Nagy Irai Adriennek hívnak, a Magyar Teozófiai Társulat tagja vagyok. Ez a sipolás, nem tudom mitől van. Igen, a piros az megy, de nem tudom, hogy mitől, honnan jön ez a sipolás.
Hangon is lehet.
Ja, bocsánat. Jó. Még egyszer köszöntöm Önöket, akik az eső ellenére azért eljöttek, és kíváncsiak erre a mai kis összeállításra. Őszintén szólva, számomra nagyon szívhez közel álló ez a téma, mert Rerich engem, vagy a Rerich művészete egészen fiatal koromtól kezdve valahogy megérintett és végigkísért. 18 éves voltam, amikor egy iskolai előkészítőn vettem részt a Bentúr utcában, és a túloldalon volt a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum, és én az előkészítő végén átmentem oda, és megnéztem egy kiállítást. A kiállításon, ahogy a termeket látogattam, végig lenyűgözve álltam egy-egy kép előtt, amin hatalmas fehér hósapkás hegyek voltak, rengetegféle változatban megfestve, földbe gyökerezett a lábam, és ez azóta tart szinte. Ez a csodálat, amit érzek Rerich művészete iránt. Az elmúlt években folyamatosan valamit mindig kerestem, kutattam, olvastam tőlük, és csodáltam a szépséges képeit ennek a festőművésznek, illetőleg egyre többet tudtam meg a családról, hiszen itt tulajdonképpen egy teozófus családról van szó, mint később megtudtam, kiderült, és az ő életútjukról szeretnék most beszélni. A címe a mai előadásnak a Szépség és igazság követei, a Rerich család életútja, ezért tartalmazza ezt a címet az előadáson. Képzeljék el, hogy Gagarin, amikor felrepült és céllyel nézett, először látta a Földet, és utána megkérdezték tőle, hogy milyen a Föld, hát meséljen róla, akkor azt mondta, hogy képzeljük el, hogy a Föld olyan gyönyörű, olyanok a színei, mint Rerich festőművésznek a vásznai. Elképesztőek, vibrálóak, gyönyörűek. És én a mai alkalommal úgy gondoltam, hogy mivel ez a Teozófiai Társulat e fél évi utolsó előadása, egy picit nem csak a fejnek, hanem a szívnek is adnék, egy picit az esztétikának is adjunk, és annak, hogy a szépség az tulajdonképpen hogyan hatja át az egész életünket. Egy picit erről szeretnék majd beszélni. Mindamellett az életutak mindig is érdekeltek, hiszen a foglalkozásom kapcsán rengeteg életpályával kerülök nap mint nap kapcsolatba, és amikor elolvastam ennek a családnak az életútját, akkor úgy megálltam, vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy jó, több ezer önéletrajzot olvastam már eddig életemben, ez azért mégis különös, érdekes. És amikor arról beszélünk itt teozófusok egymás között, hogy vannak-e élő tanítók, élő mesterek, akkor én mindig Rerichékre gondolok, hiszen mondjuk ők a nagyszüleink lehettek volna, ha ők azok, de a gyermekeik, akikkel ugye egy családot alkotva járták végig ezt az életutat, nem olyan régen haltak meg. Tehát mondhatnánk azt, hogy esetleg az apáink voltak. Ezzel a kis bevezetővel kezdeném el a mai előadásomat, és még annyit vetnék fel, hogy Rerichről, a magyar, vagy a Rerich családról a magyar honlapokon valami keveset lehet találni, olvasnivalót valami keveset találunk, viszont hogyha rákeresünk a nevére, az amerikai, angol, orosz honlapok szinte százával dobják ki a festményeit, illetőleg a különböző keresőkben előjön a nevük. És én egy kicsit arra is vállalkozom itt, hogy most önöknek Magyarországon népszerűsítsen az ő életútjukat. Hozzátéve azt, hogy teozófusok voltak, tehát rengeteg mindent az ő hozzáállásukból, ahogy végigcsinálták az életüket, az ő elveikből, rengeteg mindent mi, a mai emberek is megtanulhatunk. Illetve még annyit elmondanék, hogy bár 80-100 évvel ezelőtt, vagy 60-100 évvel ezelőtt járták végig ezt az életutat, amit végigjártak, mégis ideáiknak a hatása az azt lehet mondani, hogy mostanság vagy mostanában valósult meg. Egy csomó olyan dologról lesz szó, amit ők vittek szét, terjesztettek szét a világba, és most azt mondjuk, hogy ezek már megvalósult eszmék. Melyikkel megyek tovább? Igen. Miért éppen róluk szólok? Ugye Nikolaj Rerich és Helena Rerich életükről. Rerich ki volt művész, író, utazó, emberbarát és békeharcos, Helena Rerich pedig író, filozófus, tanító. Egy házas párt alkottak, ketten járták végig életutukat, két fiúkkal, Jurijjal és Svetoszlávval, akik szinte azt lehet mondani, hogy ebbe a családba szervesen beleszülettek, beleépültek, és támogatólag segítették szüleiknek az életútját. Bocsánat, 1879-ben. Valahogy én is úgy voltam velük, mint annak a könyvnek az írója, akitől az információim javát szerzem, vagy szereztem, hogy egyszer találkozott velük, egyszer találkozott az az író a Sambala című könyvvel, amit Rerichéknek dedikálta, és aztán 14 vagy 15 éven keresztül folyamatosan kutatta az életüket, feltárta szinte minden momentumát az életpályájuknak, az életútjuknak. Egyszerűen nem tudta letenni. Állandóan inspirálta valami őt, hogy vagy Sambala után kutasson, vagy azt a hatalmas 4-5 évet felölelő hatalmas utazást végigjárja, végignézze, könyvtárakat nézett meg, irattárakat kutatott, festményeket, naplójegyzeteket olvasott végig, tehát ugyanúgy szinte hatalmába kerítette tulajdonképpen ez az érzés. Szépségben egyek vagyunk, ez volt kettőjüknek a hitvallása. Egy picit az élettörténetükről beszélek az elején, hiszen érdekes megfigyelni azt, hogy az első 21, 22, 23 év mennyi mindent tartalmazott ennek a két teozófusnak az életében. Rerich egészen fiatalon, a 10 évesen ugye Oroszországban élt, egy hatalmas birtokon, Szentpéterváron, illetőleg a birtokot Isvarának nevezték, ott töltötte a nyarait. Van-e érdekesebb egy 10 éves fiú számára, mint az, hogy ásatásokat végez? Föltár egy csomó mindent, dísztárgyakat, temetkezési urnákból, kollekciókat, baltákat, láncsákat és egyebeket, és ezt már 11 éves korában bemutatja saját archeológiai gyűjteményét az iskolájában. Nagyon érdeklik a fiatal Rerichet az iskolai tanulmányai során a szkíták, szarmaták és a kelták, a hunok, Attila, gótok, és mindazok, akik az orosz nép gyökerei lehetnek. A vikingek legendája, Ruriknak a legendája nagyon megfogja, ezek a történetek megigézik. Ő komolyan azt gondolja, hogy Ruriknak a vére folyik az ő ereiben, aki tulajdonképpen stabilizálja ezt a dinasztiát, és az oroszok védelmezője lesz. Ezt a hagyományt, hogy a Rurik és a Rerik valahol kapcsolódik, ezt az édesanyja is a családfája szerint nagyon tartotta, ő tiszta orosznak tartotta magát, a korai szlávokra vezette vissza a családfáját. Rerik édesapja egy nagyon gazdag és politikai tekintéllyel bíró ember volt, kiemelkedő közjegyző és ügyvéd, politikai szolgálatban állt, vagy a hadseregben szolgált, de tulajdonképpen tagja volt a templomosoknak és a szabadkőművesek társaságának is. Azt lehet mondani tehát, hogy Nikolaj szülei az értelmiségnek a kiemelkedő alakjai voltak, nagyon művelt emberek, liberális gondolkodók, szerda esténként fogadásokat tartottak a lakásukban, ahol orientalisták, archeológusok jártak hozzájuk. A lakás itt állt a Névaparton, mi tavaly arra jártunk, meglátogattuk azt a helyet, ahol ő élhetett. Ott van egy múzeum, megnéztük a múzeumot is, de hogy egy picit a hangulatából, ami 100 évvel ezelőtt is hasonló hangulatú volt a Néváról, különleges rezgések és nagyon különleges vibrációk érkeznek. Tehát ezen a rakparton valahol itt volt a Rerik családnak a háza. Látjuk, hogy a templom is, amit lefényképeztem és kicsit bemutatok belülről, az is már akkoriban állt. Rerik pedig ebből a környezetből járt iskolában. Hova járt iskolába? Édesapja kívánságára, bár ő már 11-12 éves korában azt mondta, hogy belehal, hogy hogyan szentelheti a művészetnek az életét, de édesapja kívánságára úgy döntött, hogy jó, hát beiratkozik a cári egyetemre is, és a művészeti akadémiára is egyszerre. Tehát két magas szintű intézményt végzett egyszerre. És nagyon szigorú órarendet tartott, ezt elmesélem azért, mert már fiatalon rendkívül tendenciózus volt, és beosztotta az idejét. Felkelt 9 órakor 10-től 1-ig akadémiára járt, 1-től 3-ig egyetemre, 3-től 5-ig a vázlatain dolgozott, délután 5-től 9-ig voltak az esti órái és gyakorlatok az akadémián. 9-től éjfélig irodalmat olvasott, tanult, barátokkal találkozott, részt vett a diákkörben, és ezt a napirendet nagyon-nagyon szilárdan betartotta. A korszakban Szentpétervár ablak volt a nyugatra. Úgy néztek ugye az oroszok Nyugat-Európára, mint egy modellre, ahol minden kívánatos. Viszont Rerik éppen azáltal, hogy így vonzódott a régészethez, a régi hagyományokhoz, és az a környezet, amiben nevelkedett. Tehát meséltem arról, hogy Isvárának nevezték, tehát a szülők már a nyaralót is Isvárának nevezték el, ahol a Kanchenjungának a képe lógott. Az úr, a legfelsőbb urat jelent az Isvara, és a Kanchenjunga pedig ugye az egyik legmagasabb csúcs, ha nem a legmagasabb, nem tudom, Tibetben, mindenképpen egy misztikus hegycsúcs, tehát ez volt az a környezet, ahol ő nevelkedett, illetve az orosz hagyományok, az orosz vallás, ami őt körbefogta, és mindazonáltal, hogy Szentpétervár ablak volt a nyugatra, ő úgy gondolta, hogy hagyaték van a múltban, tehát fel kell tárni az orosz múltat, amit ő ebből meg tud tenni. Azt fel is fogja tárni. Még mielőtt erről beszélnék, elmondom, hogy a Művészeti Egyetemen nagyon jelentős hatással volt rá egy tanító, Arkhip Kuinji, a Művészeti Akadémián, aki vélhetően a rózsakeresztes rendhez tartozott, És érdekes módon ezt a cár tolerálta, és szokatlanul támogatta is. Minden szempontból Rerich számára Kuindzsi volt az ideális tanító, a tökéletes mester. Ez a művész a színekkel rendkívüli módon bánt, megbeszélte az élet legmélyebb misztériumait is az érzékeny fiatalemberrel. Rerich nagyon korán elismert archeológus lett, tehát 21-22-23 éves korában már archeológiai expedíciót vezetett Oroszországon keresztül, szláv-finn archeológusoknak tartott tudományos előadásokat, cikkeket jelentetett meg a Művészet és Archeológia című füzetben, különféle dicséreteket kapott az archeológiai társaságoktól a feltárásaiért, és megválasztották 23 évesen a tekintélyes birodalmi archeológiai társaságba. Ő volt a társaságnak a legfiatalabb tagja. Felkérték 24 évesen arra, hogy tanulmányozza az orosz műemlékeket, Pszkov, Tversk, Novgorod műemlékeit. Érdekes hasonlóság, a magyar társulat művész elnöke Nadler Robert volt az 1910-es években. Ő is festőművész volt, és lefestette Budapest legfontosabb műemlékeit. Tehát teljes párhuzamot lehet itt valahol találni, hogy Rerich az orosz műemlékeket festette le. És ebből mutatok most egy párat. Itt még egy kép, ahol fiatal emberként Kisvárán festeget. Ez az első festményei közül egy, a tengeri látogatók. És itt folytatom is a történetet, hogy amikor ezt az archeológiai tanulmányutat, archeológiai tanulmányúton volt 24 évesen az említett városokban, ott megismerkedett az egyik archeológusnál, jövendőbeli feleségével, Jelena Ivanovnával, aki ugye 1879-ben született, 5 évvel volt fiatalabb Rerichnél, rendkívül intelligens, szép, tehetséges hölgy volt, arisztokrata nő volt, a zeneszerző Mussorgszkij volt a nagybácsia, Kutuzov tábornok volt az egyik szülőjének a nagybácsia. Tehát Jelena egy kivételesen érzékeny hölgy volt, nagyon kulturált, kiválóan zongorázott, képes volt már kicsikorában állatokat és madarakat meggyógyítani. Amilyen korán csak lehetett, már 7 éves korában tudott írni, olvasni franciául, németül és oroszul. 6 éves volt, amikor találkozott egy magas alakkal, aki fehérbe volt öltözve, aki a világosság tanítói közül való volt, és valahol messze távol élt. Röviddel ezután álmai és víziói voltak, és elkezdte megjövendölni a bekövetkező eseményeket, amik mondjuk a családban történtek. Abban az időben, amikor ők ketten találkoztak, Jelena már elolvasta a nagypapának a teljes könyvtárát, és teljes mértékben előre haladt a keleti filozófiák és hagyományok tanulmányozásában. Olvasta a Bhagavad Gita-t, a Mahabharátát, a Védákat, és a legrégebbi irodalmakat, amik a családi arisztokrata család könyvtárában megvoltak. Nagyon gyorsan megismerték egymást, nagyon sok közös érdeklődésük volt, elhatározták, hogy összeházasodnak, és nem sokára össze is házasodtak 1901-ben, és utána együtt vezetett az útjuk tovább egészen hát életük végéig. Most a következő időszak, amiről beszélni fogok, az a változások ideje, de egy pillanatra bemutatok néhány képet azokból, amiket az orosz műemlékvédő Rerich festett, lefestett, megörökített a tájból, a népviseletekből, a műemlékekből. innen megyek akkor tovább, tehát milyen változások voltak még az életükben 1916-ig. Rerich édesapja meghalt, nagyon komoly és nagyon súlyos adósságokat hagyva maga után. A család elkezdett elszegényedni, eladták Isvarát. Viszont az örökségből úgy határozták, hogy ami még megmaradt, abból Rerich Németországba és Franciaországba menjen tanulni, hogy a művészeti tanulmányait befejezze. Ezután, hogy ide visszaérkezett ismét Szentpétervárra, elkezdett dolgozni a művészeteket ösztönző társaság titkára volt, kiállításokat, előadásokat szervezett, új szemlélettel kezdett el tanítani, asszisztens lett, szerkesztői asszisztens lett a Művészet és Iparművészet című magazinnál, és a házat, ahol együtt laktak Helenával, áthatotta teljes mértékben a spiritualitás, Vivekanandát, Ramakrisnát, Buddhát, Rabindranath Tagorét olvasták. A két fiúk a házasságuk első három évében született. És most itt, amit látnak ezen a szlájdon, ez egy buddhista templom Péterváron, ezt egy mostani, egy mai honlapról szedtem ide, válogattam ide. Összehasonlítottam a könyvben, amit olvastam, az akkori 1915 vagy 10 körüli képpel, és érdekes módon megegyezett. Ugyanis a század eleje, vagy a 19. század vége tulajdonképpen a buddhizmusnak a reneszánszát, az újjáélerését jelentette. 1891-ben kínaiak, japánok, ceyloniak, burmaiak, indiaiak összehívták az első nemzetközi buddhista konferenciát, ahol egybehangzóan elfogadták azt, hogy helyreállítják Bodhgayát, azt a szent helyet, ahol Buddha megvilágosodott. Tehát ez volt ez a gyűlés, a buddhista újjáéledésnek a kezdete, ami aztán végig hullámzott Ázsián, Amerikán és Oroszországon. 1907-ben megjelent Oroszországban egy Kambro Larumba Agvan Dorziev a szibériai Burjátiából, aki nagyon fontos alakja volt a távol-keleti orosz politikának, és meggyőzte a cárt, hogy nagyon fontos lenne Péterváron egy buddhista templomot építeni. Ez lehetséges, hogy egy teozófus buddhista templom volt. Törekedett a cár ekkoriban arra, hogy szövetségeseket találjon. Elképzelhető, hogy vagy nagyon úgy néz ki, hogy tibeti-mongol szövetséget keresett. Ennek az embernek, Dorziévnek elképesztő karizmája volt. Az eszmék, amikről beszélt, rendkívüli módon hatottak Rerichre. Mik voltak ezek az eszmék? A béke, a testvériség, a megvilágosodás, profécia Sambaláról. Rerich itt hallott először egy olyan jövendőlésről, hogy Krisztus második eljövetele bekövetkezik, Maitreya vagy Buddha eljövetele bekövetkezik. És megjövendőlte Dorziev azt is, aki magát valamiféle küldöttnek jelölte meg, hogy a Pancsán láma el fogja hagyni majd Tibetet. Ezt az épületet 1907-ben tervezték, és 15-re fejezték be. Rerich részt vett az üvegablakok megtervezésében, elkészítésében, az egész épület felépítésében. Nagyon magasrangú felszentelés történt, itt mármint az épület felszentelése történt, és egészen érdekes volt, hogy ez a buddhista templom épülete nagy vitákat és izgalmakat váltott ki, szándékosan Rerichnek is rossz hírét kezdték kelteni, elkezdték firtatni a hovatartozását, hogy vajon biztos mongol, egyebek, tehát egy csomó minden rossz hírt keltettek körülötte. Viszont ez a templom felépült, és ugye továbbra is áll, hiszen ma is működik és funkcionál. Rerich nagyon kiemelkedő alakja volt az orosz művészeti megújulásnak. Ez a 20. század elejére volt tehető. Elképesztő munkákat végzett, tehát dolgozott, utazott, spirituális tanulmányokat végzett, gyerekeket nevelt, előléptették igazgatónak a művészeteket ösztönző társaságban. 63 tanára volt ennek a társaságnak, és 2000 diákja. Ez volt az egyik legnagyobb művészeti akadémia Oroszországban, tehát ennek lett Rerich az igazgatója, és hozzátartoztak a Művészeti és Antik Emlékek Művészeti Társasága Oroszországban. Tehát hírneves ember volt, egyike a legnagyobb orosz kortárs művészeknek, széleskörűen elismerték, mint művészt, archeológust, történészt, antropológust, közben festett, írt, utazott, ásatásokat végzett egyebek. Na, akkor nézzük a művészeti megújulást. Ez az 1800-as évek végén kezdődött, és Gyagilev nevéhez volt fűzhető. Kiadott egy folyóiratot, ez a Mir Iskustva folyóirat volt, világművészete, talán ezt így lehetne lefordítani. Ez a folyóirat azonban megszűnt, a művészetek világa volt, és 1904-ben ez a folyóirat megszűnt, de 1910-re újjászervezték a folyóiratot, és Rerich volt ennek a folyóiratnak is az elnöke. Azt mondta, vagy így nyilatkozott róla, hogy ez a folyóirat volt a generáció első vágyakozó hangja a szépségre. Gyagilev 1911-ben összegyűjtötte Oroszország tehetséges művészeit, és elvitte Párizsba őket és Nyugat-Európába, például az orosz balettet. Az volt a szándéka, hogy bemutassa, hogy Oroszország brilliáns zenében, koreográfiában, festészetben, művészetben egyaránt semmiképpen nem alávalóbb Európánál. Bizonyára ismert dolog, amit fogok mondani, az egyik kiemelkedő balett, amit bemutattak Párizsban, Stravinsky-nak a tavasz ünnepe Nijinsky koreográfiájával és Rerichnek a díszleteivel. Együtt dolgoztak Stravinsky és Rerich az egész kompozíción Talaskinóban. Az volt az a templom talán, nem, ez a templom, amit most itt bemutatok éppen, ahol a freskót Rerich készítette. Itt látható éppen a Rerich, és itt vannak a gyermekek. Tehát együtt készítették ezt a csodálatos tavaszünnepet, amit 1913-ban mutattak be Párizsban. Egyszerűen sokkolta a közönséget. Kiabált a közönség, sikítozott, beugrottak a zenekarhoz, egyszerűen feszegették a korlátokat. Évekkel később Rerich azt írta erről, hogy ez volt az az időpont, amikor a modern művészet szabaddá vált a bénító konvencióktól és a felszínességtől. Tehát egyszerűen annyira megdöbbentő volt, amit bemutattak. Most megmutatok néhány díszletet a tavaszünnepből, illetőleg jelmezeket. Többször is színre vitték, és több verzióban, tehát az évtizedek alatt többször is színre vitték, mindig Rerich csinálta a díszleteket. Ez ugye a terv, ez pedig maga a megvalósulás, itt pedig a szereplőknek a jelmezei, ruhái. Egyéb Gyagilev produkciókhoz is készített díszleteket, ez a nagy áldozathoz. Ismerte talán Borodin Igor hercegéhez, amit 1914-ben készített. Rimszkij-Korszakov, tehát a kor legnagyobb zeneszerzőinek, a legnagyobb művészeinek a darabjaihoz készítette ezeket a díszleteket, terveket. Ez a Snyegúrocskához, vagy Hópelyhecskéhez, Ibsen Pergüntjéhez, amit a Moszkvai Művész Színház mutatott be 1912-ben. Maeterlinck drámákhoz, aki a kor ismert ünnepelt szerzője volt, például a Beatrice nővérhez 1914-ben, vagy a Malene hercegnőhöz 1913-ban, szintén Moszkvában mutatták be. Tehát, mint mondtam, a karrierje, az élete sinem volt, sikeres volt, prosperált a család. És akkor jött egy érdekes korszak, 1916 és 19 között, egyfajta elsötétedés, a hír és hírnév után a mélységnek a megtapasztalása. Ugye forradalmi időszak jött Oroszországba, nyugtalanság, félelem, aggódás, katonák, megmozdulások. Rerichnek állást ajánlottak a tervezett bolsevik kormányban, amit ő nem fogadott el. Nem fogadott el, egyrészt a saját művészi szabadságát nem akarta feladni, másrészt pedig betegségére, a tüdejével problémák voltak, arra hivatkozva elutaztak családosan a Ladogatóhoz, és ott töltötték, ott próbálták átvészelni a nehéz időszakot. Amikor viszont egyre inkább a helyzet egyre komolyabbá vált, akkor Finnországba mentek. Az összes vagyonukat szinte, ami volt, otthon hagytak, nem vittek magukkal semmit, egy hideg, hűtetlen vonatba ülve elutaztak Finnországba. Látszik is a képeken talán a színeknek a megváltozása, az elsötétedés. Itt viszont Finnországban, ez 1916-17-es évek, ugye ott is ragadtak, hiszen az orosz határt később lezárták, és nem tudtak már többet visszajönni. Viszont itt ebben a nagyon nehéz helyzetben, amikor magukat fenntartani is meglehetősen nehéz volt, plusz a családot, gyerekeket, elkezdődtek a spirituális tanulmányaik. Állandóan gyakoroltak, fokozatos felfedezéseket kezdtek az emberi szem számára láthatatlan világokban, a nem érzékelhető világokban. Elkezdték a létezés nagy törvényeit megismerni és megtapasztalni az emberi fejlődésben és az emberi sorsban. És nagyon nehez, tehát egy idő természetesen kellett ezeket a mélységeket meg kellett élniük, eljött a spirituális béke a szívükbe. Ami azt jelentette, hogy valamilyen segítséget mindig kaptak. Amikor már a határán voltak annak, hogy ez az állapot már tarthatatlan, akkor mindig kaptak, mindig jött valamilyen segítség. Már itt Finnországban terveik között volt, hogy egyszer eljutnak Indiába. Ez volt az álmaik országa, és tervezgették, rengeteget tervezgették ezt az utazást. Eljutnak egyszer a mesterek földjére, eljutnak egyszer talán a teozófiai társulatnak a földjére, Indiába, a Gita, a Védák, az Upanishadok, a Buddha hazájába, a fényhelyére. Blavatskynétől ugye olvasták a titkos tanítást, és ott az előszóban azt írja Blavatskyné, hogy amikor az alexandriai könyvtárat szétrombolták, akkor 700 ezer könyv, ami a titkos tudásból ott volt, az mind elveszett, illetőleg a mahatmák próbálták, igyekeztek azt pótolni, és ebből a hatalmas könyvtárból, vagy kincsből Ázsiában rengeteg helyen elrejtettek könyvtárakat, írásokat. Föld alatti kamrákban, barlangkönyvtárakban, hegyekben, Karakum térségében, Nyugat-Tibetben, Kunlun hegységben. És Rerihék fejében egy ilyen expedíció kezdett, terve kezdett körvonalazódni arról, hogy ellátogatnának ide, és megpróbálnak a nyomára jutni ezeknek az értékeknek. Természetesen, rendkívüli akadályok kerültek mindig az útjukba, hogy ez az utazás megvalósulhasson. Esélyük itt pillanatnyilag, ahol éppen tartózkodtak, nagyon kevés volt erre az utazásra. Viszont jött a segítség, meghívást kaptak Sir Thomas Behamtől, aki az életét az angol opera támogatásának szentelte Londonba, és arra kérte ez az úr őket, vagy őt, hogy a Covent Garden részére tervezzen díszleteket Rerich. Kiállítást csinált, tehát elutaztak Londonba, kiállítást hozott létre, ott vagy kiállítást rendeztek, óriási sikere volt. És egy napon, amikor a pár éppen sétált a Bond Street-en, akkor elvonult előttük egy indiai csoport, és ott az indiai csoportból szemkontaktus teremtve felismerték Moria mester szemeit, akiket már meditációjukból jól ismertek, bár szakállat és turbánt viselt, mégiscsak ő volt a mesterük, és egyszerűen kihagyott a szívük a mesternek a látására. Ugyanaznap este a mester látogatást tett náluk a műterem lakásukban, és a találkozást Helena megörökítette a naplójában. Tehát amiféle információkat tudunk, arról csak Helena naplójából, leginkább Helena naplójából tudhatunk. És természetes módon nagyon fűrten vannak benne ezek az információk, tehát eléggé, hát hogy is mondjam, nem volt ez legykás. Elkezdődtek a 20-as években, tehát 1920-ban ezek a gondolat átvitel jellegű kommunikációk a mestertől, és tulajdonképpen itt kezdődött meg az Agni-jóga forrásainak a lefektetése, az Agni-jógához az anyagok összegyűjtése, hiszen Helen a könyveket is írt, illetőleg az Agni-jóga mozgalmat, mint mozgalmat ez a család indította el Amerikában. Leírták ugye ezeket az átviteleket könyvben, az Agni Jóga nevet adták neki. És ugye az Agni az energiát, a tüzet jelenti. Egyszerűen ugye az Agni, ami az univerzumot létrehozta, a tűz. És itt ide írtam egy rövid idézetet, ami szerepelt ebben a könyvben. Moria mester ezt mondta nekik. Üzeneteket, tanítást adok nektek. Az egész világnak szántuk minden létezőnek, barátaim boldogság az emberiség üdvösségét szolgálni. Előítéleteiteket tegyétek félre, és törekedjetek spirituális erőitekkel az emberiség szolgálatára lenni. Forduljatok el a szépség felé, forduljatok a szépség felé, és ahogy az élő falon mosodik, úgy fog az ember majd fejlődni az igazságos vényén. Tovább folytatódott ugye a londoni életük, ezt említettem, hogy Rerich a Covent Gardenben szintén díszleteket tervezett, nagyon sikeres volt. Itt egy pár példát mutattam be belőle. És London után következett egy hatalmas ugrás, nem Indiába, hiszen erre nem volt pénzük, hanem kaptak egy meghívást Amerikába. Egy Robert Harshe nevű amerikai úrtól, aki műgyűjtő volt, és a Chicagói Művészeti Intézetnek volt később rövidesen az igazgatója. Ő azt közvetítette Rerichék felé, hogy Amerika türelmetlenül látni akarja Rerich művészetét, és egy ilyen utazó kiállítást ajánlott Rerichnek, hogy mutassa be a művészetét ott. Volt még egy másik vendégük itt Londonban, bár itt már a szlájdoknál Amerikát tettem föl, de Londonban, Rabindranath Tagore a költő, akivel nagyon nagy barátságba kerültek, hasonló gondolkodásúak voltak, és Tagore kedvesen meginvitálta őket Indiába egy látogatásra. Elkezdték tervezni ugyan a menetet, de meghiúsult, nem kapták meg a vízumokat, nem kapták meg az engedélyeket, és így úgy döntöttek, hogy elutaznak Amerikába. Amerikába 1920 őszén érkeztek. Amerika egyfajta olvasztó tégely volt arra, hát gondoljunk, kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, aki ugye csak magyar volt. Több mint 1 millió orosz került ki 1910-re Amerikába. És azt lehet mondani, hogy a művészeknek egy javarésze, például Stravinsky, Rachmaninov, Prokofjev, balettáncosok közül Pavlova, énekesek közül Sajapin, művészszínháznak a tagjai, festők, színészek, táncosok, énekesek, zenészek, és egyfajta nagyon érdekes világ, egy nagyon érdekes konglomerátum, a kultúrák gazdagsága volt itt New Yorkban és Amerikában. Ez a Harshe, Robert Harshe nevű úr megszervezte Rerichék kiállítását, Rerich Vándor kiállítását Amerika szerte, tehát részint számukra egy menedék volt, részint pedig egy felkészülés, egy újabb időszak, amikor egy csomó mindent csináltak, és továbbra is dédelgették a fejükben azt, hogy elutaznak majd Indiába és a keletre. Rengeteg helyen tartott Rerich Vándor kiállítást, tehát látjuk Bostonban, Colorado Springsben, Minneapolisban, nem sorolom oda, fölírtam. A festményei egyszerűen letaglózták az embereket. 10 000 ember látogatta meg ezeket a vándorkiállításokat. Naponta 250-400 ember, 400 látogató nézte meg, például Bostonban, a művészklubban Rerichnek a kiállítását. És a vélemények, amiket beírtak a vendégkönyvbe, ilyenek voltak. Ember fölötti szépség és tisztaság. Valamiféle energiateljes erő sugárzik a képekről. Szemtől szembe érzem magam a határtalannal. Mint az első ember tartózkodási helye, imádat és egység Istennel beolvadva a legmagasabb üdvösségbe, ezt érezte valaki. Tehát körülbelül hasonló élményben lehetett része, mint amikor meséltem az elején, én is megpillantottam először Rerichnek a festményeit. Tehát egyszerűen letaglózott, átsugárzott, valami átjött a képekből, egy szépség, ami áthatja az embert. Amerikában barátaik és segítőik lettek, zenekritikusok, művészek, akik később segítették Rerichet és Helenát a céljaik megvalósításában. Rerich ekkor már 47 éves volt, és Francis Grant, egy amerikai zenekritikus így ír róla, amikor először találkozott vele. Rerich 47 évesen is ápolt, kistermetű, büszke ember volt, egyenes járású, higgadt, nyugodt, rendezett, összehangolt. Kétségtelenül volt valami távoli a modorában, de egyéniség volt a tömegben. Arca sima, redőtlen, intenzív, mélyen fekvő szemek, magas láb, pofacsont, szőkés haj helyett teljesen leborotvált fej, bajusz, rendes szakáll, szája szépen formált, erőteljes, érzékeny, udvarias, jómodorú. Komolyan és szertartásosan beszél, arca higgadt, megfontolt, előkelőség lengi körül. Helena Ivanovnáról, pedig a feleségéről, szintén Francis Grant így ír, a kámeára emlékeztetett, tejszínes arcszíne, finom arcvonásai, villódzó barna szemei, hullámos barna hajkoronája, bizony már előtt szürkébe hajlott. Ez a találkozás ezzel a zenekritikussal szinte egy életre szólt, egy olyan barátság volt, mintha lányuk lett volna. Végig, amíg Rerichék a keleti útjukon voltak, mert ugye megvalósult ez az utazás, azokat az intézményeket, ezek a barátok működtették Amerikában, akikkel itt ők egy nagyon szoros szellemi kört alkottak. Olyan természetesen csodálatos volt. Beszéltek hozzám, mintha a lányuk lettem volna, beszéltek nekem mindenről. Talán ha a családom közel lett volna, nem történt volna minden olyan gyorsan, de ettől az időtől minden az életem részévé vált, nyilatkozta az egyik barátjuk. Vagy a másik így írt róluk. Ott állt ő, az ember, középtermetű, szakálas, szinte átvilágított, láthatatlan jóindulatú erővel, ami belőle sugárzott, tiszta nézéssel, ami ragyogó szemeiből áradt. Úgy tűnt, hogy a lelkem teljes lényegét átlátja. Oldalán felesége, Helena Rerich, feltűnően gyönyörű, hogy elakadt a lélegzetem. Amikor bemutatkoztunk, hallottam a meglepetést a hangjukban, ahogy szóltak hozzám az anyanyelvemen, és mosolyogva meghívtak, hogy látogassam meg őket azon az estén a művészszállóban. És ez a hölgy is tudatában volt, hogy megtalálta mesterét Rerichben, felismerte az ő egyik tanítóját, aki megjelent itt számára, elősegítve a művészet mélyebb megértését, amely tulajdonképpen a legnagyobb igazság. Létrehozták az Egyesített Művészetek Mesteriskoláját, először csak a tervét, ahol együtt volt zene, festészet, szobrászat, építészet, opera, dráma, balett, minden egy tető alatt. Ebben az időszakban a teozófiai megközelítés egyébként is divatos volt, és az egyszerűség és a dísztelenség ez így csapódott le a művészetben. Tehát egyszerűségként és dísztelenségként csapódott le a művészetben. A Rerich festészetében is egyre inkább kezdett letisztulni a formák, illetőleg a színek világa. Rendkívüli önfegyelemmel dolgozott, tehát ahogy fiatalként, gyerekként, napirend szerint élt. Felnőtt emberként is, tehát közel az 50-hez, rendkívüli önfegyelemmel dolgozott. Minden éjjel 1-től 4 óráig fenn volt, és folyamatosan dolgozott a festményein. Nem volt dolog, ami ebbe bezavarhatott volna. Állandóan alkotott és tökéletesítette a művészetét. Amikor tanított, akkor szavaival festett. Tanított a nőkről, tanított a szépségről, tanított a békéről. A nőkről Amerikában, abban az Amerikában, ami ugye előfutára volt a női egyenjogúságnak. És ezt mondta, szeretném megfesteni a nőt, akinek az arcán tükröződik a küzdelem a spirituális kultúráért, a technikai civilizáció fölött. A nőt, aki beszéli és érti a kozmosz nyelvét. Ő váltja valóra, hogy az igazság értelme a szépség és bölcsesség nem felszíni, mesterséges valami, hanem ragyogó, mint ami a lélek forrásában gyökerezik. És itt vannak a nőalakok, mind a két képét feleségének ajánlotta. A szikla, aki a világot tartja, és ő, aki vezet. Tehát itt vannak a spirituális nőalakok Rerichnél. A nők kozmikus daláról, például a vízesés dala. Egészen más stílusban látjuk ezt a két képet. A nőkről szól, keleti orientalista stílusban. Egyedül az igaz szem és a nyitott szív tudja megragadni a természet feletti dolgokat, amelyek körülöttünk vannak, mondta Rerich. Tanítást adott Kansas City asszonyainak és gyermekeinek a művészeti és spirituális nevelésről. Azt mondta, ha önök, asszonyok azt gondolják, hogy együttműködünk az egész világban, ez majd egy összekötő kapocs lesz a jövendőben. Sokszor beszélnek a különbségekről, a meg nem értésről, amik elválasztják a különböző generációk tagjait. De a kevéske is megteremti az egységet. A művészet, a bölcsesség és a szépség az, ami ennek az alapköve. Amikor tanított, vagy írt, vagy szavakkal festett, ezt teljesen széles skálán tette, mindig hangsúlyozta, hogy a szépség ösvénye mindig az isteni ösvény, és a küzdelem az építő és romboló természeti elvek vagy erők között a létezés végső misztériuma, és hogy az emberiség célja, a legnagyobb kaland vagy vállalkozás az életben, megtenni a helyes választást, és kifejleszteni önmagunk függetlenségét, beteljesíteni önmagunkat. Beszélt a békéről, ez azt hiszem egy picit később jön. Igen. Művészet és tudás, szépség és bölcsesség. Az alkotás a lélek színtiszta imádsága. A művészet az emberek szíve, a tudás az agy. Csak a szíven és a bölcsességen keresztül tud az ember megérkezni az egységhez és egymás közös megértéséhez. egy picit segítséget fogok kérni, hogy hogy megyek vissza arra a két szlájdra. Köszönöm. Folytatta tovább, tehát mind a mellett, hogy festett, kiállított, spirituális munkát végzett, beszélgetett, csoportokat szervezett, dolgozott, díszleteket tervezett Amerikában is, a New York-i Metropolitannek, a Chicago-i Grand Opera Company-nek. Itt látjuk például Rimsky-Korszakov Sznyeguroczkájához a díszleteket, és egyszerűen ezek a jelmezek, amik itt a darabban szerepeltek, ez Amerikában olyan átütő sikert aratott, hogy egy nagy áruház szuperdivatos női ruha kollekciókat adott ki, vagy szerkesztett és árult, mert ezeket a motivumokat tette bele, amiket Reri festett meg. Picit még visszamegyek, ha tudnék. A család ott volt mögötte végig. Helena a felesége ereje és bajtársiassága. Enélkül nagyon nehéz lett volna ezt a csodálatos művészi pályát befutni, amit Reri befutott. A gyerekek már nagyok voltak, kiváló iskolákban tanultak. Londonban, Párizsban, Amerikában. George vagy Yuri Londonban szanszkritül tanult, kínaiul, páliul, Harvard Egyetemen. Tudós volt és nyelvész. Ezt most megemlítem, hogy el ne felejtsem, mert hát ha a végén elfelejtem. 8 nyelven kiválóan beszélt, 20-on tökéletesen megértette magát. Tehát egy nyelvzseni volt. Svetoszláv, a másik fiú, festőművész volt, teljes mértékben apja segítője, tanítványa, barátja. Az egész család mindvégig szinte együtt volt ezen az úton, amiről majd beszélni fogok. A következő kép, amit, vagy a következő szervezet, amit létrehoztak, az a Cor Arden. A Cor Arden művészekből alakult. Látjuk, hogy kik voltak ezek a művészek. Indiából Rabindranath Tagore, Metterling Belgiumból, Richard Strauss Németországból, más művészek, akiknek ennyire nem ismert a neve, Finnországból, Japánból, Szerbiából, Spanyolországból. Létrehoztak egy kis csoportosulást, Cor Ardennek hívták 1921-ben, akik a nemzetközi testvériségen, a művészek nemzetközi testvériségen gént vallották maguknak. Egyedüli valós testvériség az emberek között, a szépség testvérisége, amely a művészetekben fejeződik ki. Létre akartak hozni egy művésztestvériséget, kiállításokat tartani zsűrik, díjak és eladások nélkül. Nyitott művészetet szerettek volna minden országban, egyetemes, mindenre kiterjedő múzeumokat teremteni, ahol folytonos munka folyik, adományokból tartják fel magukat, ahol az emberek feltöltekezhetnek a szépséggel. Reri valami elképesztő ötlete volt, hogy hol kellene a művészeteket megmutatni, most pont nem találom azt a cédulámat, de mindenütt. A metrón, a börtönökben, az iskolákban, a sportlétesítményekben, tehát minden helyen, ami létezhetett, ott képeknek kellene függnie, és a művészeti alkotásoknak, hiszen ezek inspirálják, ha már olyan művészeti alkotások ezek, a szépség felé az embert. Megyek tovább, erről beszéltem. Santa Fét csak megemlítem, Szikláshegységben járnak 1921-ben, ez egy nagyon spirituális hely, különleges, elzárt vidék. Gyönyörű képeket fest, ez a Csoda című képe. hogy a nap felkelte, és leborulva látjuk az embereket. És egy előadásából vettem ezt a részletet. Önök elfelejtették azt, ami a csillagos ég minden atomjában benne van. Benne az ég, minden atomjában benne van az égen. Elfelejtették a harmóniát. Elfelejtették, hogy a művészet rejtelmes varázslata honnan származik, mi az eredete. Elfelejtették, hogy a művészet nem az agy terméke kreációja, hanem a szívé és a szellemé. És itt van egy következő társaság megalapítása, ez az Agnióka társaság 1920-22-ben. Tehát az a kis csoport, akikkel együtt dolgoztak, az a kör, aki köréjük összegyűlt, azok a nagyon szoros barátok, az a baráti társaság. Ebből alakult meg is a mesterek tanításával az Agnióka társaság, honlapjuk található, meg lehet nézni. Alapelve, minden tanuló fejlődése a saját belső ütemében történjen. Építse ki a saját ösvényét mindenki, és egyedül csak önmagát törekedjen meghaladni. Az ősi kelet meggyőződése és a modern nyugati gondolkodás közötti szintézist szeretnék létrehozni. Hit a spirituális és a tudományos gondolkodás között, ez a céljuk. Segíti az Agni Yoga az érdeklődőt, hogy felfedezze az erkölcsiséget saját életében, és hogy hozzájáruljon a közjóhoz. Ilyen értelemben élő etikának hívhatjuk. Az Agni Yoga ösvénye nem egy fizikai gyakorlat, meditáció vagy aszkétizmus, hanem a mindennapi élet gyakorlata. A tüzenergia jogája a tudaté, a felelős irányító gondolaté. Ez egy elérhető törekvés az emberiség számára. És ez így szerepel a honlapon, létezése, mármint a csoport létezése, a hierarchia fényénél lett jóváhagyva, a szív központjában. Most is élő társaság, teozófiai elvek. Két képet mutatnék meg, Agni Yoga ihletésű, mind a kettő, a láng és a tűz itt van a kézben. Még visszatérek két tervezetre, amit szintén 21 és 23 között hoztak létre, tehát elképesztő termékeny módon hozták létre a csoportosulásokat az eszmék vonalán. Az Egyesített Művészetek Mesteriskoláját, ahol majd a teóriák megvalósulnak a gyakorlatban, ahol ugye felsoroltam, hogy mennyiféle művészeti ág együtt lesz. 42 tanulóval indultak, Rerich volt az elnök, vitt egy osztályt, és az évek, évtizedek során elképesztő módon nőtte ki magát ez a 42 fővel indult iskola. A Corona Mundi volt a másik, ez egy egyesített művészeti központ Manhattanben. Célja a kelet és a nyugat művészeti kiállításának tért adni. Keletet és a nyugatot közelíteni egymáshoz, összehozni. Művészeti központ, ahol minden égtájról és minden korból szerepelnek alkotások, festmények, ehhez ő 350 festménnyel hozzájárult. Most csak zárójelben említem meg, 7000 csodálatos festményt festett, nagyon nehéz volt ide válogatni ezeket a festményeket a 7000-ből, több mint 30 könyvet írt csak Rerich. És akkor Helena Ivanovnát sem hagyom már ki, és itt mondom el, hogy ő az Agni Yoga tudását írta le az Élő Etika könyvében, vagy könyveiben, illetőleg, és itt említem meg, majd lesz még azért szó róla, a titkos tanítás orosz nyelvre történő fordítását ő végezte el. Itt mutatok néhány képet Rerichnek a Szentek sorozatából. Látjuk itt a szenteket a Mackóval, teljes barátságban. És elkezdődik a nagy utazás, amiről még egy pár dolgot el szeretnék mesélni. Itt a könyv címlapja, ahonnan én az információimat szedtem. És itt mutatok egy képet, amit a társulatunk alapítójának, Helena Petrovna Blavatskynak ajánlotta Rerich, a hírnök a címe. és ez úgy tudom, hogy Adiárban ott található ma is a teozófiai társulatban. Eljutottunk egy térképhez, és eljött az az idő, amikor megvalósult az a nagy utazás, hogy keletre indulnak. Végre India. Amerikában az a 3 év, amit Rerich ott töltött, óriási hatású volt. Elkezdtek Indiára készülődni, Európába utaztak, bevásároltak mindenfélét, festékeket, ecseteket, vásznakat, zenei lemezeket, Wagner, Beethoven, Chaikovszkijt vittek magukkal, filmtekercseket, filmfelvevőket, tehát egy teljes elképesztő felkészülés volt, beládáztak mindent, vízhatlanítottak, és 1923. novemberében indultak el. Marseille, Olaszország, Görögország, Kréta, Port Said, Egyiptom, Suezi csatorna, Vöröstenger, Arab-tenger, így hajóztak el egészen Indiáig, és az útjuk Bombay, Benares, Calcutta és Darjeeling volt. Megpróbálom ezt megmutatni, hogy az első út merre vezetett. Remélem, aki topográfiával jobb, mint én, az. Tehát itt van Bombay. Ide jöttek, körülbelül idáig jutottak el. Ez volt az első út. Rendkívüli módon érdekelte őket Kelet, Buddha földje, Shambhala földje. Shambhala ugye maga egy misztérium, ami a világ középpontja, ahol találkozik a menny a földdel. Elképzelhető természetesen, hogy ez a föld a fizikai síkon nem is létezik jelenleg, hanem csak a tudatunkban létezik, amit esetleg csak a harmadik szemünkkel tudunk érzékelni. Mégis ez a hagyomány él és megvan. A helyszín, ahol a spirituális világ egyesül az anyagi világgal, olyan, mint egy mágnes, tele van magnetikus erővel. Olyasmi ez az egész Shambhala talán, mint a Szent Grál. Shambhaláról már Padmasambhava, aki a buddhizmus Tibetbe vitt a 8. században, szintén szólt, egy misztikus királyságról, ami el van rejtve a havas hegycsúcsok között, valahol Észak-Tibetben. Korábbi utalások is voltak a Kangyur és a Tangyur kéziratban, ez a tibeti buddhizmusnak a szent könyvei Shambhaláról. Azt mesélték, hogy ez egy rejtett királyság, egy oázis, körben havas hegycsúcsokkal, jeges hegyekkel körülvéve, és a durva időjárás, a jég, a hegyek megakadályozza azt, hogy ide alkalmatlanok behatoljanak. Misztériumok helye, amik tulajdonképpen rejtve maradnak akkor az olyanok előtt, akiknek még nincs ideje, vagy nem kellő időben értek oda, hogy odáig eljussanak. Zárva marad a látás előtt, akik még nem ismerhetik meg ezt a helyet, kérdője, hely. Az új könyvünkben egyébként, ezt most bemutatnám önöknek, az életfejlődés annak rendszerben, ebben is olvashatnak Shambhaláról érdekességeket. Most mesélek tovább akkor az útról, hiszen az egész út nem volt más, mint egy próbatétel a számukra. A Ragyogó Shambhala című írás az az én feltétményem, a honlapunkon megtalálható, hogyha valaki el szeretné olvasni. Oroszból fordítottam, illetőleg a párom kicsit angolból hozzánézte, olvasható, ajánlom azoknak, akik esetleg Shambhala tanításairól akarnak olvasni. Shambhala izgatta őket nagyon, és a kalacsakra tanulmányok izgatták őket, ezek a legmagasabb szintű tanulmányok, úgy tudom, a buddhizmusban. Megyek tovább, és néhány eredeti fotót szeretnék bemutatni. Az út, ahogy vezetett Ladakh, Karakum, kínai Turkesztánon át, őrületes út volt, egy hatalmas próbatétel. Gondoljanak bele, ha mi elmegyünk most egy kéthetes, csodálatosan megszervezett indiai, vagy nepáli, vagy bármilyen körútra, halál fáradtan jövünk vissza, leteperve az élményektől, és hát minden esetre óriás benyomással, de ők több utat tettek ide, és összességében 5 évet töltöttek itt, meg lehet nézni, hogy milyen körülmények között, ne felejtsék el, 100 éve volt. Hegyek, hegyormok, sziklák, 5-6 ezer méter magasság, időjárás rendkívüli viszontagságai között vándoroltak, és majd meg fogom mutatni vissza lépkedve a térképen, hogy merre. Először az eredeti képeket mutatnám meg. Itt a művész, hogy hogyan festegetett folyamatosan az útról. Tehát itt lehet látni. Körülbelül a méreteket, hogy nem egy-két kocsival vagy szekérrel mentek, ilyen százas nagyságrendben lehet az állatokat elképzelni. Tehát 100 ló vagy teherhordó állat, vagy tevék, vagy lámák, amikkel mentek. Katonai kísérettel sok esetben. Tehát lámák. Katonák, lámák, nem csak állatok, hanem katonák, lámák, papok, tolmács, a vidéknek az ismerője, vidékeknek az ismerője, hogy ezeket folyamatosan váltogatták, a lovakat cserélték, az állatokat újabb és pihentebbekre váltották. Tehát az egész út egy hatalmas, óriási vállalkozás volt, hiszen elképesztő dolgokkal találkoztak útközben. Egyrészt a természeti jelenségek voltak, amik rendkívüli erővel hatottak rájuk. Tehát a nagyon nagy hideg, a szél, a viharok, a hóviharok, a gleccserek, hogyha egy lépéssel arrébb lép, akkor lezuhan. Tehát nem tudom elmondani, hiszen nem az én élményem, én csak már valakinek a könyvét olvastam, és az már soha nem olyan, mint hogyha ő is csak a leírtakat olvassa, nem olyan, mint aki ott volt. Egy út, ahol az út a lényeg. A vándorlás, a kitartás, a keresés, a megélés, hogy mit tapasztalok belül azon az úton. Majd néhány festményt még akarok mutatni erről. Hiszen a festőművész mindent lefestett, rögzített a naplójában, egy idő után ugyan már nem ő, hanem a fia írta le, illetőleg Helena a gondolatokat, amiket kapott, azokat rögzítette, azokat írta le. Megyek tovább itt a képekkel, hiszen egy nagyon hosszú út volt előttük, majd utána térképre visszatérek. Átmentek utána az altályba, 1926-ba, tehát megint csak lehet látni, hogy hol laktak, ugye sátrakba katonák kísérték őket, hiszen rendkívüli körülmények voltak, rabló támadások például. Helena elképesztő nő volt, ugye elmondtam róla, hogy olyan volt, mint a Kámea, finom, szép, törékeny, hallatlanul intelligens, de hát Kutuzov tábornoknak a rokona volt. Nem ijedt meg ezektől a körülményektől, elképesztő jó lova volt, azt már hozzá se teszem. Ő buzdította, ő ment mindig elől, ő buzdította a csapatot, a kíséretet. Amikor jöttek például a rablók, akkor Helena kiabált, hogy bátorság, hajrá, előre! És mindent sikerült túlélni, és mindent sikerült legyőzni. A festő megfestett. Rerich az elképesztő ember. Mindannyian, akik ezt végigcsinálták, elképesztő emberek voltak. Rerich, ugye, festett akkor, amikor mínusz 20 fok, vagy 50, vagy nem tudom, hány fok, 30 fok volt. Festett plusz 50 fokba, hiszen váltakoztak a hőmérsékletek. Felverette a sátrat, amikor a sivatagban is 50 fok volt, leült a sátor alá, kirakta a vásznat, és lefestette azokat a műemlékeket, azokat a hegyeket, azokat az inspirációkat, amik őt azon a napon érték. Közben végig, ahogy mentek és mendegéltek, természetesen megismerkedtek a helyi legendákkal, nem csak a szép környezettel. Meglátogatták az építményeket, a monostorokat, a kolostorokat. Megfigyelte a művész a szimbólumokat. Felfedezte, hogy a hal szimbólum, az életkerék szimbólum, a tűz szimbólum ugyanúgy ezen az útvonalon végig megtalálható. Tehát az emberiségnek a közös szimbólumai ezen az útvonalon végig felfedezhetőek voltak. Az egyszerű minták, a formulák, a gesztusok, a szavak a dolgok közötti hasonlóságra utalt. Az emberek arcszerkezetét, táncait, ékszereit, ruháit figyelte meg, az építészetüket. A föld alatti kriptákat, az alagutakat, a könyvtárakat, a hatalmas folyosókat, ahova ők is eljutottak. Tehát ez mind-mind benne volt ebben az útban. És ez még csak az első út volt. Az első két év, mert az első két év után visszafordították őket, nem kaptak belépési engedélyt valahova, ugyanis soha nem tudta magáról lemosni azokat a nézeteket, amiket mondott az emberiség egységéről, illetve arról, hogy az emberek egyenlők, függetlenül attól, hogy milyen javaik vannak, és ráfogták azt, hogy biztos kommunista. Visszafordították őket, egy új út indult, amiről ugye mindjárt bemutatom az útvonalát, hogy merre ment. Na. A térképen. A második út előtt visszatértek Amerikába, jártak Európában, és újra visszajöttek, és egy új utat indítottak. Innen mentek errefelé, át a Taklamakánon, és megdöbbentő, amit mondok, eljutott Relik Moszkvába. Olyan volt a helyzet itt a Közép-Ázsia határán, hogy azt mondták, hogy Szibéria felé a legjobb az út, Omszk felé menjenek arra. Illetőleg valamiféle küldetéssel járt azért Rerich. Mindjárt megmutatom a képet, hogy mi lehetett az a küldetés. Még egy kép az Altájik lett a világból, Mongóliából, amerre jártak. Ugye végig, amiről beszéltem, hogy megörökítette az utat, képek róluk, róla, majd ez már visszafelé, és ez az út vége Tibet határán. Kicsit nincsenek teljesen jó sorrendben a képek sajnos, és itt még rengeteg kép van, amit meg tudnék mutatni, amiket ő ott festett, azért vessünk egy pillantást rá. Buddháról, Mózesről, Konfuciuszról, Mohamedről, tehát az emberiség nagy tanítóiról, nagy vezetőiről. A világanyáról, Krisztusról, és Maitrejáról, hiszen szinte mindenütt találkoztak Maitreya szobrokkal, Maitreya emlékekkel, mármint kegyhelyekkel, emlékhelyekkel, és ez a profécia, amit valamikor még az Oroszországban hallott Maitreyáról, ennek a kutatása vezette őt, hiszen ugye arról szólt a profécia, hogy ő az eljövendő. És megtaláltam ezt a képet, amikor Moszkvába ment Rerich a Mahatmák üzenetével, és néhány sor ebből az üzenetből. Mi a Himalájában tudunk az önökkel történtekről, elpusztították a burzsóáziát, elismerték a személyes tulajdon jelentéktelenségét, felismerték a közösségek fejlődését, rámutattak a tudás fontosságára, meghajoltak a szépség előtt, elhozták a gyermekeknek az egész világegyetem erejét, kinyitották a paloták ablakát, meglátták az otthonok építésének sürgősségét a közjó érdekében. Mi megállítottuk a felkelést Indiában, mert még korai volt, de elismertük az önök mozgalmának időszerűségét, és minden segítségünket küldjük, erősítve Ázsia egységét. Hát, azért ez egy érdekes üzenet, és hogyha még ezt itt elolvassák, hogy ez a kép, ezt a képet Lunacharskynak mutatta be Rerich, de aztán eltelt egy másfél-két hónap, és eltávoztak Moszkvából, természetesen azt a kis szent földet, amit vittek egy dobozkában, azt még ott letette a megadott helyen, és utána visszajött, és folytatta tovább az útját. Az egész család, és itt az előző képek voltak ugye azok, hogy jöttek vissza, Mongólia, eljutottak Tibet határáig, és itt ez egy nagyon fontos momentum. Innen nem tudtak bejutni Tibetbe, 5 hónapot várakoztak Tibet határán, rendkívüli kegyetlen hidegben, nyári sátraik voltak, nem gondolták azt, hogy a tél, vagyis hát ez az egész hideg itt fogja őket érni. Rettenetes volt, éhínség. Az állatok közül, tehát a 102 vagy 104 állatuk közül 96 elpusztult. Az emberek közül 5-en meghaltak, köztük 2 láma például. Rettenetes volt, tehát ők maguk is tehát minimálisan tudták táplálkozni, hogy egyáltalán életben maradjanak. És az egész, hát tulajdonképpen arról szólt, hogy egyszer csak mégis kaptak egy passzust, hogy ez a csapat, akik végül is amerikai zászlók alatt mentek, és a kultúrát, a művészetet, a világ kultúráját, a világművészetét, a közös gyökereket keresték, hát mégse halljanak itt meg, hanem mehessenek tovább, és tovább mehettek 5 hónap után. Hát volt akkor is titkosszolgálat, voltak hírek, gyanú, bolsevik gyanú, igen, és nem mehettek tovább. Igen. És akkor mutatnék néhány képet, tehát itt már ez a hazafelé, vagyis hazafelé, tehát a Tibet határáról további útjuk, amerre már békés módon a Brahmaputrán keresztül folytatódott. Itt egy régebbi kép, ezt megmutattam. Itt az eljövendő várásával kapcsolatos képei, Shambhala rendkívül sokszor megfestette, sok verzióban, ugye 1947-ben halt meg, ezek később készült verziók, megfestette Rigden Dzsepót, aki Shambhala ura, de ez egy ilyen hagyomány lehet ott, hiszen állítólag a katonák, hiszen harci helyzet volt akkoriban, ezt énekelték, hogy hadd halljunk meg ebben a háborúban, és mint Shambhala katonái ébredhessünk fel. És itt a képeken a művész próbálja Rigden Dzsepónak a kézmozdulatával és arc irányával azt kifejezni, hogy az áldott ugye megparancsolja a tömegnek, hogy forduljon nyugatról, és arcát fordítsa keletnek. Megfestette Tibetet is, rendkívül sok hegyet és falut, és mindent tudott ugye már fejből festeni szinte. És itt van egy ország, Zrenyigorodnak hívták, egy új Oroszország, aminek az eszméje élt. Egy buddhista, spirituális ország. De ezeknek az embereknek is egyszer eljön az idő, amikor le kell mondani bizonyos dolgokra, amikor nem sikerül valamit megvalósítani, akkor el kell engedni dolgokat, el kellett engedni az új országot, az új Oroszországot is. És eljött a hely, ahol letelepedett a család, a rendkívül rettenetes, 5 hónapos Tibet határán való várakozás után, ez a Kulu völgye volt. A Kulu völgye Lahul és Tibet határán egy gyönyörű völgy, ezüstvölgynek is szokták hívni, szikrázó havas vidék, télen, tavasszal csodásan virágzó gyümölcsfák, háttérben hósapkás csúcsok. Állítólag a törvénytadó Manu maga adta nevét Manalinak, és a nagy Arjuna nyitott egy csodás hátjárót itt, amikor a forró tavasz jött. A pandavák Nagarba jöttek a nagy háború után, ahogy a Mahabharatában meg van írva. Tehát rengeteg történelmi dolog és hagyomány történt itt ezen a helyen. Zarándokok ezrei jöttek ide, mert Padmasambhava is itt volt. Ezen az ősi helyen, ebben a völgyben 106 Isten védőszent szobra van, Buddhától Maitreyáig, a legnagyobb tanítóké és királyoké. És állítólag az ezüst völgyben Krishna maga fuvolázott a virágzó almafa alatt az isteni éneket ezüst fuvoláján. És ez az a kép, amit gondolom, hogy sokan ismernek. És itt néhány kép, hogy milyen volt valójában. Itt már az idős Rerich, akik az utolsó 2 évtizedet itt és ezen a környéken töltötték, az 5 év begyűjtött leletanyagának, leírásainak a feldolgozásával megalakítottak itt egy intézetet, és ebben az intézetben, ez az Uruszváti intézet volt, történt mindezeknek az anyagoknak a feldolgozása, de én azt legutóbb tavaly azt hallottam, hogy a gyűjtések még ma sincsenek feldolgozva tökéletesen, hiszen nem ez volt az utolsó út, még Rerich fiát és Rerichet meghívták egy hasonló közép-ázsiai expedícióra, amikor gyógynövényeket gyűjtöttek, és tibeti recepteket írtak le, vagy tehát a környék, közép-ázsiai recepteket írtak le, gyógyító recepteket írtak le. Tehát folytatódott még ez az út, és néhány képet mutatnék még meg ebből a világból, ahol a kristálytiszta spiritualitás, ahogy átjön ezekből a képekből, és ahol, amit említettem, a lelki mélységek, ugye ennek a címe leereszkedés a pokolba, Krisztus a pusztában, és az extázis. Tehát a mélységek és a magasságok. És ezeket a képeket újra és többször és felidézve és már fejből, például a Csúcson című képet, vagy az ösvényt. És itt van az idős Rerich, csak megemlítem, hogy itt háttérben ez a kép, ez Svetoszláv Rerichnek, a fiának a képe. Itt a háttérben egy triptihon, egy hármas oltár van Rerich mögött. Itt pedig egy nagyon érdekes, nagyon fontos szimbólum, amiről még egy mondatot fogok ejteni. illetőleg itt egy nagyon, nagyon érdekes, az állatvédők miatt tettem be, vagy az állatbarátok miatt ezt a képet. Valószínűleg ez nem egy lelőtt állat. Valószínűleg egy élő. És hogyha jól megnézzük ezt a képet, lehet, hogy itt pontosan nem látni, de egy nyilakkal felfegyverzett alak hajt egy szegény kis állatot, és ott van egy ember, aki védelmezi őt a hegyekben. Ők ketten voltak, és ugye családtagjaik, akik ezt az utat végigcsinálták, ez már 36-ban készült ez a kép. Ez a kép a Rerich Múzeumból, Szentpétervárról, tavaly készítettük néhány személyes tárgyuk, vagy például a titkos tanítás orosz nyelven, amit említettem, hogy Helena fordított. És itt egy kis kődarab, hiszen Rerichnek a hanvait szétszórták a kedves hegyei között, és onnan hozott valaki egy darabka kövecskét. És akkor még megemlíteném a fiúk útját, Svetoszlávét, aki a New Yorki Rerich Múzeum, mert még egy Rerich Múzeum is van New Yorkban, és ma is funkcionál, meg lehet nézni az interneten, egy hatalmas múzeum, és az Uruszváti Intézetnek, tehát ahol feldolgozták ezeket az anyagokat, az igazgatója volt, szervezője volt a Békeegyezménynek, amiről még egy mondatot mondok, egy nagyon tehetséges festőművész volt ő is, élete legnagyobb részét végig Indiában töltötte, feleségével együtt India kulturális életét gazdagították. És itt van Yuri Rerich, aki a keleti nyelvek tudósa volt, filológista, orientalista, az Uruszváti Intézet igazgatója, lapjának a szerkesztője, részt vett ebben a hosszú expedícióban, nyelvészeti, etnikai, archeológiai kutatásokat végzett, részt vett ebben a mandzsúriai gyógynövény expedícióban, ő volt az egyik fontos tagja, könyveket írt a tibeti dialektusokról, pásztorkodásról, kultúráról, festészetről, spirituális történelemről, és kiadta, vagyis megírta a 10 kötetes négynyelvű szótár szanszkrit, tibeti, angol, orosz nyelven. És aztán visszatért Szovjetunióba, és tibetológiát tanított haláláig, 1960-ig látjuk, hogy ő 60-ban halt meg, Svetoszláv Rerich pedig 93-ban halt meg. És itt van egy szimbólum, amivel lassan ugye be is fejezem az előadást. Létrehoztak egy egyezményt. 1935. áprilisában írta alá ezt az egyezményt a Pán-Amerikai Unió 21 országának képviseletében Washingtonban. 21 ország elnöke, Roosevelt elnök személyes támogatásával. A világ kulturális értékeinek a védelmében született ez az egyezmény. Tehát ma már, ami számunkra, hogy védjük az örökséget, ez mindennapos. A világ közös kultúrkincsének egyetemes tisztelete és kölcsönös megismerése a lényeg ennek az egyezménynek. Rerichet Nobel-békedíjra jelölik. És ez a békezászló, nevezzük így, a szimbólum, ez egy egyetemes jel. Sok mindent lehetne magyarázni, hiszen a kör, a benne levő három pont rengeteg mindent jelenthet. Jelentse mondjuk a lelkiséget, a művészetet, a tudományt, de jelenthet bármi mást is, ami a hármasság. Ahol béke, ott kultúra, ahol kultúra, ott béke. A Rerich szerződés, békeszerződés bármely nemzetnek lehetővé teszi a kulturális és művészi örökség védelmezését a békezászló szimbólumával. Ez pedig egy Madonna, aki fogja ezt a békezászlót. Tanítók útja a szépség és igazság. Az igazság egyik hírnöke és egyik profétája se jutott el a teljes győzelemig életében, még maga Buddha sem, mondta Maha Csohán. És Gibrántól, a prófétából. A szépség az élet, amikor az élet fölfedi szent arculatát, de ti vagytok az élet, és ti vagytok a fátyol is. A szépség az örökké valóság, amint egy tükörben önmagát szemléli. De ti vagytok az örökké valóság, és ti vagytok a tükör is. És akkor még a tanítók útjáról mindenkinek ki fogok osztani egy rövid kis szöveget, amit a Szavari Noémi fordított le Rerihékről, és itt az utolsó bekezdés erről szól. Ezt hagyj olvassam fel utolsóként, zárszóként. Azok, akik életükben találkoztak a tanítókkal, tudják, hogy ők egyszerűek, harmonikusak és gyönyörűek. A szépség ugyanezen légkörének kell átjárnia mindent, ami az ő régiójukat eléri. A lángjuk szikrái át kell, hogy hassa azok életét, akik a hamarosan eljövendőre várnak. Hogyan találkozhat velük? Csak ha kiérdemelted. Hogyan várakozz? Egyesülj a szépséggel. Hogyan tanulj, és hogyan őrizd meg a tanultakat? Megtelve a szépség tudata által felruházott bátorsággal. Hogyan imádkozz? A szépség jelenlétében, amely elbűvöl minden ellenséget. Köszönöm szépen a figyelmüket! És akkor hagyottam ki ezt a szöveget. A film angol nyelvű, elég rossz a hangminősége, 45-szer körülbelül, és hogyha esetleg, akik jövő héten kedden eljönnek hozzánk a beszélgetésre, és segíthetjük, hiszen rengeteg kép van, annak a szövege, az angol nyelvű szöveg, nem azt fordítom magyarra, és én most azt mondom, Én azt gondolom, hogy jövő héten azért tudunk beszélgetni egy-két dologról. A teozófia honlapján van fönn, igen.
Én nem azért nem én vagyok, amilyen, hanem ott várban a rendszerváltás után egy gyönyörű módon is közelítettek. Igen. Na, de én 60-as években, vagy illetve nem. Lényeg az, hogy néhány évvel, pár évvel voltam ott, és vannak közöttük fejezetten nagy, most monumentális képek is, tehát nem tudom, hogy összetekert a rúgkorzák.
Világ minden múzeumában, tehát Moszkvában, Szépenváron, Amerikában, valahol itt is van, én most nem tudom, hogy Magyarországon hol van, tehát ha volt a Kelet-ázsiai Múzeumban, amikor én 18 éves voltam, és ugye ott találkoztam ezekkel a képekkel először, valahol lenni kell, ha csak nem adták el.